Üdvözlöm a hallgatókat! A hétvégi menetrendben menni-enni, mi pedig megyünk és eszünk, ezúttal Bíró Dániel séffel, a kisbíróval beszélget Buza Sándor. Egyebek között arról is szó lesz, mennyire volt természetes az, hogy ne essen messze híres séf apja Bíró Lajos fájától.
Épp múltkor került a kezembe egy olyan elmélkedés, amelyik arról szólt, hogy a nagyon sikeres apák gyerekei általában nem választják azt a hivatást, azt a foglalkozást, amit a nagyon sikeres apák űznek. Számtalan okot soroltak föl persze, átélni a stresszt, a hihetetlen sok munkát, az, hogy az apa mennyire sikeres, akkor ő már bizonyára nem tud olyan sikeres lenni. Ez nálatok föl sem merült, zárójel Bíró Lajos az édesapád.
Tehát ez nálunk azért úgy nézett ki, hogy édesapám mindig egy dolgot mondott, azt mondja, csináld, amit szeretsz. Amihez kedved van, ami neked jól esik, amit szeretsz, azt csináld, azt viszont csináld rohadt jól.
Jó, de akkor, amikor téged végül is mégiscsak megcsapott a konyha gőze, ugye Moldova után szabadon a mozdony füstje után, te gyerekkorodban bejártál édesapáddal?
De nagyon sokat. Helyére? Nagyon sokat, tehát hogy azért, tehát amit előbb mondtam, azért az azért volt, mert majdnem, hogy mind a ketten jól tudtuk, hogy szerintem ennek előbb-utóbb ez lesz a vége. Hát 3-4 évesen azért én a Múzeum Kávéházba elég gyakran bejártam, ugye ott, és mindig a szakácsok voltam. Tehát sose szerettem valamiért a kinti pályát, mindig szerettem bent lenni a konyhán, mindig szerettem bent lenni a melegbe. Imádtam apámnak az embereivel lenni, az ölükbe ültem, tolták a fejemben a kacsamájat, a házi szalámit, a kolbászt, a nyakig benne voltam a kolbászkeverésbe hátul a nagy dézsába. Úgyhogy nagyjából ez ott kezdődött el. És akkor utána úgy szépen idővel egyre jobban kezdtem talán beleásni magamat. Volt egy azért egy 7-8 év, amikor őszintén annyira nem érdekelt a dolog. Tehát, hogy amikor a gimis...
Tehát a tínédzser voltál?
Így, pontosan. Tehát,
hát
hogy
a
akkor...
tizenéves...
Így van. Tehát, hogy nekem akkor a Shaolin Kung Fu volt és a harcművészet. Tehát, hogy nekem akkor tényleg az volt az élet, és nekem ezen kívül idézésen semmi más nem létezett. Tehát nekem akkor az volt a cél, az volt az élet, VB-re készültem, válogatott voltam, mindenemet beleraktam akkor a Kung Fu-ba. Ott volt egy kisebb-nagyobb káum, ott ilyen 17-18 éves korom körül, és akkor az egy elég nagy kasza volt. Jött az érettségi, jött, ugye már láttuk, ugye, hogy vége lesz a gimis éveknek, és akkor elkezdtünk gondolkodni, hogy mi a franc is legyen, vagy mit szeretnék csinálni. És egyértelműen tök őszintén a kaszkadőrségen kívül, egyébként, amit ugye kung fu adott volna maga, a szakmámon kívül nem jutott más eszembe.
De
amit
azért kezdtél kung fuzni, hogy kaszkadőr lehessen?
Nem, egy másodpercig se. Azért kezdtem el volna kaszkadőrködni, mert egyrészt marhára érdekelt, kettő, a kung fu egy olyan alapot ad a kaszkadőrségnek magának, ami egyébként tökéletes. Tehát nekem a kung fu mesterem, meg öcsém, meg nagyon sok régi edzőtársam, ők egyébként profi kaszik jelen pillanatban. Tehát, hogy egy nagyon jó alapot, nagyon jó mozgáskultúrát és nagyon jó felkészítést ad maga a harcművészet a kaszkadőrségre egyébként.
Ennyire egyértelmű volt, hogy el kellett döntened, hogy akkor melyik utat választod. Jó, volt egy pofonod, ugye volt egy káó, amelyik sokat számított ehhez az egészhez, viszont mind a két tevékenység, az egyik tevékenység, ugye, ha valaki élsportolóként akarja megállni a helyét, vagy valaki élséfként akarja megállni a helyét, irgalmatlan időrabló egy foglalatosság.
Maximálisan. Tehát, hogy mind a kettőbe bele kell rakni az időt, bele kell rakni a tiszteletet, bele kell rakni a munkát, és mindent bele kell adni. Tehát, hogy egyikben sincs egyébként semmiféle különbség. Amit én mindig is tudtam, tehát magából a Shaolin Kung Fu-ból nekem azért volt mindig is egy terv a fejemben, hogy szeretnék élni. Ez marhára egyértelmű, szeretnék úgy tovább élni, ahogy én egyébként fölnőttem édesapámmal és a családomban. Ezt maga a kung fu biztos, hogy nem adta volna meg. És ezt rossz kimondani egyébként, mert egy szenzációs dolog volt az életemben, és mindig is az fog maradni. De megélni belőle úgy nem lehet, ahogy én azt szerettem volna, és marha őszinte leszek, valamilyen szinten ez is maximálisan hozzájátszott abban, hogy én a szakmámat választottam. Mert viszont abban pontosan tudtam, hogy ebbe viszont meg tudom csinálni.
Az egyértelmű volt, hogy a felsőfokú képzést azt nem Magyarországon akarod megtenni?
Nem volt egyértelmű, szerencsére a szüleim miatt viszont egy idő után egyértelművé vált. Tehát, hogyha nekem, tegyük hozzá azért, ha nekem nincs édesapám és édesanyám, én sose kerülök Kisvájcba. Tehát, hogy ez egy olyan befektetés volt az ő oldalukról, amit én saját magamnak soha az életbe nem tudtam volna megengedni abban a korban, sőt egyáltalán még most se, hogy egyébként ezt véghez ugye.
Édesapádon mikor láttad először azt a szemvillanást, amikor úgy azt érezted, hogy akkor oké, leteszi melletted a voksot, és akkor elenged, hogy legyél te is séf, legyél te is a gasztrómiának.
Húha. Ez Faternál egy nagyon nehéz, ugye azért ezt hozzá kell tenni. Én őszinte leszek, én talán most éreztem először azt az Aziban, hogy talán egyszer-kétszer volt egy ilyen pillantás, hogy úgy érzi, hogy talán most már azt lehet mondani, és éf vagyok. Tehát, hogy ezelőtt biztos, hogy nem.
Na most azért ott van egy másik pólus, az édesanyád. Hát édesanyád egész életét úgy élte le, hogy van egy olyan férje, aki a hedonista szakmai maximalizmusából adódóan mindig minden ideit azzal tölti, ami az egyébként az életének az a szerelme. Ő soha nem mondta neked, hogy fiam, ne csináld azt, amit az apád, mert ez egy idegölő, lélekromboló, emberromboló meló?
Nem, soha. Soha egyszer az életében anyám nem mondta ezt. Tehát anyám egy szenzációs nő. Tehát tipikus egygyerekes fiú anyuka, hozzá kell tenni, aki ezt tudja, hogy milyen, annak nem nagyon kell magyarázni. Tehát, hogy akármit is csinálok, az úgy tökéletes, ahogy van. És ez soha az életben nem fog megváltozni, és azért nagyon hálás vagyok neki. Egy, kettő, édesanyaként mindent megtett azért, hogy belőlem jó ember legyen, és hogy mindent megtanulassak és megkaphassak az életemben, amit eddig meg kellett, hogy kapjak. Tehát, hogy semmi többet nem lehet egy anyától kérni, mint amit édesanyám egész életébe tett, értem, még most is hozzáteszem. Attól függetlenül, tehát azért anyám se hülye, tehát, hogy azért ülünk mi úgy, meg azért van olyan, azért vannak olyan dolgok mögöttünk, azért utazhattunk egynyit, azért éltünk világéletünkben úgy, és ezt nem szégyen kimondani, azért, mert apám egy nagy séf, letette az asztalra, amit le lehetett tenni, és basszus, olyan lóvét hozott haza, amiből ebből így meg lehetett élni. Tehát, hogy azért ezt édesanyám is elfogadja, és ezt édesanyám is látja, mind a mellett, hogy édesapám egy állat és hedonista életet tud érni, aki ismeri, azt pedig pontosan tudja.
A svájci tanulmányaid azt adták, amit vártál?
Nem, teljesen mást adtak, de ennek maximálisan jobban örülök.
Tehát, amennyiben?
Kapcsolatrendszerben.
Ez lett volna a következő kérdésem.
Így van, tehát, hogy olyan szintű világnézetem lett, és olyan kapcsolatrendszerem alakult ki a világban, mind szakmán belül, mind úgy unblock csak a világban, ami egyébként szerintem úgy vagyok, hogy megfizethetetlen. Tehát, hogy bejártam a félvilágot, beutaztam a félvilágot, a világon szertágazóan nagyon kevés olyan ország van, ahol nem tudok mondani egy ismerős vagy egy havert, akinek ne tudnék írni, hogy ha kimegyek valahova, akkor fussunk össze egy sörre, vagy menjünk el valahova, vagy ne tudná valamiben segíteni. És olyan helyeken fordultam meg, és dolgoztam a karrierem során, amiben egyértelműen az egyetemem segített hozzá, amit pénzzel egyébként nem tudsz megfizetni se egyetemmel. Az egyetem mindig, én úgy gondolom, egy jó alap ahhoz, hogy magához a szakmádhoz, akármilyen szakmáról is beszélünk, talán egy alapot, vagy egy olyan eszmét, vagy egy olyan ötletet tudjon hozzáadni, hogy nagyjából mi is lesz a jövőben. De aki azt hiszi, hogy az egyetem megtanít a szakmádra, és tudni fogod, hogy mit fogsz csinálni, az nagyon rosszul gondolkodik. Tehát, hogy az mindig a munkahelyben és a gyakorlatban fog egyébként megmutatkozni, ugyanúgy, hogy nekem is a svájci első gyakorlati helyemen. Én addig világéletemben azt hittem, hogy azért már értek valamit a szakmához. Bekerültem Zürichben nem nevezném fine diningnak, de hogy egy fine bistro stílust vittek akkor, nápolyi olaszok, csak tészta és tengeri kütyük voltak benne. Beálltam az első napomra, és rájöttem, hogy semmit nem tudok. Tehát, hogy a tudásom egyenlő volt magával a zéróval. És ott gyorsan emlékeztettek is rá minden egyes nap 16 órában, hogy ez így is van.
Volt magyar iskolatársad?
Első évben volt egy hölgy, igen, ugye a Cserpes Abigail, egyébként ugye a Cserpes Teivónak, ugye a Laura alatt, azt mondom, a második lánya az Abi. Az Abigail volt kint velem első évben, utána ő elment, és akkor utána lettünk nagyjából 4-5-en.
A svájci képzésnek a gyakorlati része az jelentette a sokat?
Maximálisan. Tehát, hogy 10/10 maximálisan ezt tudom mondani, hogy a gyakorlat adta a 75%-át.
Kik voltak a tanárok? Mert azt gondolnánk, ugye, hogy azt mondjuk, hogy a világ legkisebb szakácskönyvei sorában a svájci is ott lehet egy kis, meg az angolok is elég kis vékony, ezt szokták mondani. Kik voltak a tanárok?
Ami nagyon-nagyon szerencsés volt, tehát, hogy maga az egyetem, tehát, hogy én itthon mindig azt látom, hogy töltelék tantárgyakkal töltik ki az egyetemet, aminek én egyáltalán bocsánat, de nem látom az értelmét. Tehát nálunk maximálisan célorientált tárgyakat tanultunk, és a tanáraink az mindig is a hotelmenedzsmenten és gasztrómián belül dolgoztak. Ami egy nagyon-nagyon fontos pont volt, tehát, hogy nem egyetemen tanult tanárok voltak, akik ott megtanultak vágni, vagy ott megtanulták a szakmát, hanem mindenki tényleg magában a szakmájában dolgozott, és amikor elege lett, vagy már nem bírta, inkább tovább, így is lehet mondani, akkor átrakta magát igazándiból egy egyetemi képző tanárnak. akit úgy ki tudnék talán emelni, az a harmadik éves entrepreneurship tanárom volt. Ugye az entrepreneurship az vezetői készség, üzletvezetés és ilyen dolgokról szólt. Őt Bruno Baumannak hívták, ő a egész Kelet-Európának, az összes Marriottnak volt a F&B részlegen a GM vezérigazgatója, tehát nagyjából 12 hotel tartozott az öreg alá. Életemben nem tanultam annyit 5 hónap alatt egy embertől, mint tőle. Tehát, hogy ő például egy szenzáció volt. Tök őszintén séf részről nem tudnék olyan nagy dolgokat mondani. Tehát, hogy hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy olyan nagy séfek és olyan nagy szakmabeli emberek dolgoztak ott, de még mindig az alapokat, azokat, amiket meg kellett tanulni, és amiket kellett tudnunk ahhoz, hogy mi magába a szakmába be tudjunk helyezkedni, azt megtanították.
Mit szeretsz a mostani munkádban Zazi séfjeként?
Mindent. Mindent. A legjobban azt szerettem, hogy végre, amikor bemegyek, úgy érzem, hogy hazamegyek. És ez szerintem egy séfnek ez az egyik talán legfontosabb dolga. Tehát, hogy végre meghallgatják, amit mondok.
Hát te vagy a séf.
Tudom, de ez nem mindig jelenti azt, hogy meghallgatják, amit mondasz.
Más meghallgatni, és megérteni, és meg is alkotni, vagy megtenni.
Ez így van, de akkor fogjuk egybe az egészet. Tehát, hogy végre meghallgatják, megfogadják, és adnak a szavamra, aminek én nagyon-nagyon örülök, és azt nagyon-nagyon tisztelem. Elég nagy szabad kezem van, vagy szabad kezünk van, tehát, hogy hagyják, hogy kibontakozzuk, és csináljunk a dolgunkat. Úgy gondolom, hogy a csapat is megkap mindent, ami ellenszolgáltatás kell legyen a cég részéről, és úgy gondolom, hogy mi is beleadunk mindent, ami a mi részünket kell, hogy nyújtsa, és ez egy rendkívül jó kollaborációt von maga után. Szenzációs tulajdonosokkal dolgozok együtt, nagyon jó a vezetői réteg, jó végre kint a pályával is együtt dolgozni, tehát tényleg egy jó csapat alakult ki mind kint, mind bent, és szerintem egy tök szép koncepciót kezdtünk el csinálni, amit nagyon remélem, hogy sikerre fogunk vinni.
Ennek a csapatnak a nagy részét te vitted?
A konyhai csapatnak az egész részét én hoztam, igen.
Ez kikötésed volt egyébként akkor, amikor fölmerült az, hogy a Zaziba várnának téged séfként?
Szerencsére nem kellett, hogy kikötés legyen, mert ők erre egyébként rebesgetve várták, hogy ez így legyen. Tehát, hogy egy új helynek a nyitásánál csapat nélkül, ugye az első mindig a csapat. Tehát a csapat nélkül soha az életben nem lesz ebből semmi, tehát ha van egy jó csapat, akkor el lehet kezdeni gondolkozni és dolgozni. Nekem szerencsére szenzációs csapatom van. Tehát, hogy az egyik felével egy ilyen 4-4,5 éve dolgozok együtt, a másik felével egy 2-2,5 éve dolgozom együtt, és jött még pár úriember és hölgy, 2-3, akik így vagy régről Bokból, vagy még régen Múzeum kávéházból egyébként, mint Borbély Béla egyébként. Tehát, hogy Borbély Béla például velünk dolgozik jelen pillanatban, aki 4 éves koromban az ölébe fogott, és együtt csapoltuk a sört. Tehát, hogy a Béci például velünk valami, nekem az egyik legnagyobb pozitív dolog az életemben most. Nagyon jó. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó. Egy kis család vagyunk odabent, mindenki szeret mindenkit, mi is egymásért dolgozunk.
Milyen konyhát visztek?
Egy erősebb bistró, fine bistró vonulatot szeretnék erre mondani. A koncepciónak a lényege az, tehát, hogy mi reggeltől estig teljes mértékben kiürítünk majdnem mindent, amit szerintem most gasztron belül lehet. Tehát reggel mi megyünk egy ilyen grab and go kötőjel villás reggeli koncepcióval, utána megindítunk délben egy business lunchot. Ugye mivel a MOL Campusban dolgozunk, rendkívül nagy mennyiségű ember dolgozik magában a házban és a körülöttünk lévő irodaházakban, tehát itt szeretnénk őket maximálisan megcélozni egy korrektül, nagyon szépen lefőzött business lunch menüvel, és akkor utána, amikor ez bement, akkor utána pedig váltunk a la carte-ra. És akkor utána pedig a vacsoránk az pedig az à la carte-ba torkollik bele. Tehát, hogy elég sok szegmensen dolgozunk egy helyen belül.
Vannak olyan emblematikus magyar ételek, amik megjelennek, vagy meg kell, hogy jelenjenek, mert te is akartad, hogy megjelenjenek a repertoáron?
A meg kell, az semmiféleképpen nem volt benne, de amit megszerettem volna, az viszont maximálisan igen. Tehát a hortobágyi palacsinta, a gulyás levesünk, ezt a kettőt én maximálisan emblematikus ételnek nevezném így meg jelen pillanatban a menünkön. A gulyásom én ezt se szoktam nagyon takargatni, tehát az teljes mértékben édesapámnak az étele, és az ő receptje, ezért is van úgy, hogy édesapám gulyás levese fönt az étlapon, és ez így is fog fönnmaradni. Mert jól van úgy, ahogy az van, és ehhez kellett nekem egy 4 kötőjel 5 év, hogy rájöjjek, hogy nem kell mindent nagyon megtekergetni, beredukálni, nagyon ultra máshogy megfőzni, ahogy az kell. Egy kicsi pluszt mi hozzátettünk a magunk részéről, egy pici frissítőt, egy kis lestyánnal és egy kis olajjal, de ezen kívül tényleg egy tradicionális gulyásról beszélünk, ami marha jól van megfőzve.
Akkor ez azt is jelenti, hogy eléggé sokat vívódhat egy kreatív séf te is azon, hogy egy tradicionális ételt, ha újra kell gondolni, újra kell egyáltalán gondolni, és azt mennyire szabad újra gondolni. Itt most visszalőve arra, hogy édesapád azt mondta, úgy jó, ahogy az volt, akkor te mondtad, hogy de azért egy kis lestján beletettetek, szóval igen. Ezeknek a határoknak az eldöntése az eléggé nehéz és fogos dolog?
Szerintem nagyon nehéz, és ez rendkívül szubjektív, hogy ezt ki hogy csinálja. Tehát, hogy nagyon... Amikor mi még elkezdtük a Budának is bírót átvenni a fiúkkal, akkor én pont ebbe voltam benne. Tehát, hogy mindent is próbáltunk megújítani, mindent is próbáltunk megtekerni, és mindent próbáltunk kifordítani a saját valójából. Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amin szerintem minden séf, legfőképp fiatal séf, mint ahogy én, vagy még jó páron vagyunk, ők mennek át ezen legelőször, és utána, ahogy idősödünk, vagy ahogy a karrierünk halad tovább, szerintem mindenki úgy kezd egy kicsit visszabenni, és lenyugodni, és rájönni arra, hogy az egyszerűbb, az néha egy kicsit több.
De hát 28 éves vagy, látod már rajta?
29.
Látod már rajtad ezt a folyamatot?
Talán most kezdtem el érezni egy pár hónapja. Sehol nem vagyok még, tehát félreértés ne essék, tehát hogy egy séf holtáig tanul, és az édesapám erre a legjobb példa, tehát még most is ilyen például reggel 6-kor fölkel, és az újság előtt ül, vagy a YouTube-ot néz és receptezik. Tehát sosincs vége, sosincs az, hogy jó, sosincs az, hogy tökéletes, olyan még végképp nincs. Tehát mindig van mit tanulni, és mindig van hova fejlődni, de úgy érzem, hogy jelen pillanatban egy jó úton haladok, mint ember és mint séf.
Melyik édesapádnak az a tulajdonsága, aminek legjobban örülsz, hogy az benned is megvan?
Ez egy nagyon jó kérdés. Egy a konokságom. Tehát, hogy tehát ami apánál mindig is nagyon szerintem fontos volt, és amiért oda jutott, ahova jutott, az azért van, mert rohadtul nem érdekelt, hogy ki mit gondol. És ez szerintem lehet egy nagyon jó tulajdonság, és egy nagyon rossz tulajdonság is. Én ezt maximálisan pozitívan fogom föl. Tehát nem mondom azt, hogy teljes mértékben hidegen, hogy ki mit gondol, de nem nagyon hat meg. Tehát megvan az a... Tehát akinek a vélemény engem érdekel, az vagy otthon vár, a családom, vagy a párom, vagy tényleg az én barátaim, vagy a kollégáim benne a konyhán. Ezen kívül, hogy rólam, vagy arról, amit mi csinálunk, nagy részt egyébként valamilyen szinten ki mit gondol, az engem annyira talán nem hat meg. Tehát, hogy nekem az a lényeg, hogy amit mi csinálunk, az jó legyen, a vendégeink boldogan menjenek ki és jöjjenek be, az étterem legyen tele, és a kollégáim azok ugyanúgy éljenek jól emiatt, ahogy én is jól élek ebből, és a barátaimmal utána együtt tudjak lenni, és a családommal és a párommal.
Bíró Dániel séffel, a kis bíróval beszélgetett Buza Sándor. Most hírekkel folytatjuk, utána pedig a sajtkedvelőkhöz szólunk. Itt a hétvégi menetrendben maradjanak velünk.